Üdvözlök akkor mindenkit a ma reggeli, vagy mai operációs rendszerek előadásom. És a mostani előadáson a memóriakezelés blokkunknak a lezárását fogjuk megnézni. Ugye az eddigi pár előadáson megnéztétek, hogy hogyan is néz ki egy mostani számítógépbe a tárhierarchia, milyen köztes táraink vannak, és elkezdhetek foglalkozni a memóriakezeléssel. Megnéztünk ugye egy csomó általános technológiát, hogy milyen módszerrel lehet a fizikai memóriát szervezni, lehet szegmensekre szétosztani, lehet lapokra szétosztani, és a mai előadáson a konkrét gyakorlati példán keresztül megnézzük, hogy ebből a technikáknak a összes halmazából mondjuk mi az egy részhalmaz, amit egy konkrét rendszeren lehet használni, és tényleg amit megnéztetek, hogy hogyan működik a lapozás, ez ténylegesen úgy van implementálva egy mai modern operációs rendszerben. Jó, az előadás egy viszonylag egyszerűnek tűnő kérdésre akar válaszolni, tehát akár egy laikus ismerősünk felteheti a kérdést, hogy mondjuk meg, hogy itt van jelenleg ez a Windows futtató számítógépe, és mennyi szabad memóriája van? Kell-e memóriát vennie? Tehát fölteszik nekünk ezt a kérdést, mit válaszolunk rá? Valamit mondanunk kell, milyen eszközöket nézünk meg, mi a válaszunk erre a kérdésre? Mert ez ilyen kis csoportos előadás lett lassan most már, ezért nyugodtan lehet ilyen bekiabálásos alapon. Valami ötletünk csak van, hogyha megkérdezik, hogy mennyi szabad memória van a gépünkben. Jó, lehet itt a feladatkezelő volt, mondjuk elindítom a feladatkezelőt. Megnézem itt a performance lap nézetét, itt kiír nekem egy csomó számot, és mit kell erről néznem, tehát mi az, amit mondjak neki, hogy ez a szabad memóriának a mérete. Jó, ott van egy free, ez tök jó, azt mondjuk, hogy 925 jelenleg a free memória mérete. Jelenti az azt, hogy ha van egy viszonylag komolyabb alkalmazás, amelynek mondjuk másfél gigabyte memóriát elindul lefoglalásakor, akkor azt nem tudom elindítani. Na igen, itt elhangzott az, hogy ugye virtuális tárkezelésünk van, tehát elvileg az operációs rendszer meg tudja oldani, hogy ennél nagyobb programot elindítja. De a másik kérdésünk, hogy akkor most az jó, hogy mondjuk nekem 4 GB RAM van ebbe a gépbe, azt mondja, hogy 1 GB szabad, és mivel tölti ki a maradék 3 GB-ot? Ugye itt van egy memory számlálunk, az 2,37-en áll, így még mindig van egy viszonylag nagy differenciánk, amit valahogy ki kell tölteni valamivel, és remélhetőleg azt az operációs rendszer valami értelmes célra felhasználja. A mostani előadásnak az lenne valahol a célja, hogy megnézzük kicsit ezeket a számlálókat, meg megértsük, hogy ténylegesen hogy működik a gyakorlatban a Windows, és remélem az előadás végére ezek az itt kiírt számokat és közöttük lévő relációkat, azt mindenki tudja majd értelmezni. No, ha elindulunk legelőször, egy ilyen gyors összefoglalás, hogy az eddig tanult technikákból mit használ a Windows. Itt is virtuális tárkezelés van, azon belül lapszervezést használ. Jó, a processzor, mondjuk az X86-os, X64-es processzor támogat szegmens szervezést is, de ezt a Windows alapvetően nem használja ott. Lapokra osztja fel a memóriát. Az, hogy mekkora méretű lapot, az megint processzortól függő. Alapból ugye 4 kilobájtos lapjaink az a kis lapméret, de a processzor támogat úgynevezett ilyen nagy lapokat, az most jelenleg ilyen 2 megabyte méretűek, de ez valószínűleg bővülni fog a következő processzor verziókba. Jó, 2-3 vagy 4 szintű laptáblákat használ, ez megint az alatta lévő processzor architektúrától függ, majd meg fogjuk egy picit részletesebben nézni ezt. És használ lapozó fájlt, emiatt volt az, hogy például egy aktuális memória, szabad memória méreténél is egy nagyobb folyamatot el tudunk indítani. Jó, a megtanult ilyen hatékonyságot nevelő technológiák közül is viszonylag sokat használ a Windows. Az első, hogy a klasszikus Windows NT kernel az igény szerinti lapozást használt, tehát mindig azokat a memórialapokat hozta be, amire igény volt, amire valaki hivatkozott. Jó, és ezt később bővítették. A clustering az azt jelenti, amit itt megtanultok, ilyen lokalitás elv, tehát hogy nem csak az adott memória lapot, hanem a környékén lő pár másik lapot is behozza, gondolva arra, hogy például, hogyha végrehajtunk egy szekvenciális programot, akkor ugye azt végre akarjuk sorba hajtani, tehát nem elég csak mondjuk az aktuális éppen szükséges utasítást tartalmazó, hanem remélhetőleg kelleni fog előbb-utóbb az utána lévő is. Jó, és ezt kibővítették egy ilyen prefetch mechanizmussal, ezt ilyen Windows XP meg Vista táján. Ez pedig arra jó, hogy figyeljük egy alkalmazásnak a tipikus memória használati mintáit, és azt mondjuk, hogy előre behozzuk azokat a lapokat, amik valószínűleg neki kelleni fog. Egy Notepad, amikor elindul, akkor mindig ugyanazokat a DLL-eket fogja használni. Tehát fölösleges minden egyes alkalommal megvárni, hogy laphibát generáljon az alkalmazás, és mindegyet külön-külön behozni, hanem azt mondjuk, hogy előre ezt a 10 lapot behozzuk, mert ezt később majd használni fogja. Jó, természetesen itt is van memória lapok megosztásának a képessége. Ugye van egy általános rendszer DLL-ünk, amit nagyon sok folyamatunk fog olvasni. Ezt fölösleges mondjuk n darab példányba behozni a memóriába, hanem nyilván akkor egy példányt tárulunk a fizikai memóriába, és ezt megosztva használják a többiek. Ahogy itt is van copy on write, tehát hogyha egy írható memória lapra hivatkoznak többen, akkor is mindedig egyetlen egy példányunk van, amíg azt mindenki csak olvassa. Onnantól kezdve, hogyha elkezdi kiírni valaki, akkor duplikálja azt, és akkor készül belőle egy másik példány. Jó, és pont azért, mivel nagyméretű fájlokkal szoktunk általában dolgozni, ezeket lehet a memóriába cache-elni. Ez nyilván kliens oldali alkalmazásoknál is előnyös, de igazából mondjuk szerver oldali alkalmazásoknál lehet fontos. Például egy adatbázis kezelőnél, aki egy több száz megabájtos adatfájlt, azt memóriába tud tartani, és úgy tud kezelni, mintha az memória régió lenne. Jó, és nyilván egy másik fontos vetülete a hatékonyság és teljesítményen kívül a biztonság. Ugye nyilván itt is alapvetően minden folyamatnak külön címtere van, és ezeket csak úgy tudják elérni, hogyha megfelelő rendszerhívással előbb azt megnyitja. Ilyenkor nyilván az operációs rendszer ellenőrzi, hogy van-e az adott kérést futtató felhasználók joga arra, hogy egy másik folyamat címteréhez hozzáférjen. Jó, ezt majd a fél év legvégén, amikor a biztonsággal foglalkozunk, egy picit részletesebben kitérünk rá. Jó, ezek voltak az általánosságok, tehát az összes megtanult általánosság 8-10 technika közül, mondjuk ez az a részhalmaz, amit a Windows-ba implementáltak. Nyilván, ha megnéztek mondjuk egy Linux kernelt, ott is nagyon hasonló dolgok vannak, tehát ott is van megosztott memória, copy on write, lapszervezésű, nyilván van egy-két plusz más dolog, amit bekapcsoltak még, meg amit az ottani kernelbe beraktak. Jó, egy fontos kérdés, ha eleve el akarunk indulni, ugye van egy számítógépünk, belepakoltunk valamennyi memóriát, és kérdés az, hogy az operációs rendszer ebből mennyit képes kezelni. Most itt van egy nagyjából aktuális táblázat a szerver, a Windows 7 meg Server 2008 vonalról, ugye az egyes Windows változatok találhatók itt, a másik tengelyen pedig a jelenleg támogatott processzor architektúrák. Amit ugye érdekes megnézni, hogy a 32 bites architektúrán mozgok, akkor ugye ezek a Windows verziók 4 GB memóriát képesek maximálisan támogatni, hisz egy 32 bites memória címeim vannak, 2.32-en az 4 GB-tal egyenlő. Van itt egy nagyon érdekes osztop, azt mondom, hogy még mindig x86-os architektúrán vagyok, viszont a Server 2008 Enterprise az képes 64 GB memóriát támogatni. Hogy lehetséges ez? Ugye itt megnéztük, hogy ezek teljesen jól, 32 biten ennyit tudnak megcímezni. Hogy lehet akkor képes az, hogy a operációs rendszer valami varázslat folytán ennél lényegesebb, nagyobb memóriaterületet, fizikai memóriát képes kezelni? Picit hangosabban nem hallottam, szerintem a jó válasz már elhangzott. Igen? Igen, tehát van egy úgynevezett Physical Address Extension, PAE nevű processzor támogatás. Ez nagyon fontos, hogy ez hardware támogatás. Nyilván az operációs rendszer, hogyha a hardware nem képes többet kezelni, akkor bármilyen szoftvert írhatunk, az nem lesz képes több memóriát kezelni. Viszont a Pentium Pro vonalon, amikor úgy látszott már, hogy kevés lesz ez a 4 GB memória, főleg mondjuk adatbázis szervereknek, akkor valamit még ki kellett találni, mert nem akartak még áttérni 64 bites processzor architektúrára, de azért valami köztes megoldást kellett keresni. Ez volt a PAE, amikor a bizonyos processzor vonalakban nem 32, hanem 36 darab címbitet raktak be. Jó, és hogyha a hardware, tehát a processzorban megvan ez a támogatás, plusz még az operációs rendszer le tudja ezt kezelni, akkor képesek vagyunk 64 GB memóriát is kezelni egy 32 bites hardveren. Jó, fontos, hogy a a virtuális memória címeink, azt majd nézzük később, az továbbra is 32 bitesek, tehát egy folyamat továbbra is 32 bites címekkel dolgozik, de az operációs rendszer képes nagyobb memória területet megmozgatni. Jó, ide az előző rész még egy kiegészítés, mert csak már ez megint gyakori kérdés szokott lenni. Tipikus kérdés, hogy veszek mondjuk 4 GB RAM-ot, fölrakok egy 32 bites Windows-t a számítógépemre, elindítom, és utána az operációs rendszer azt mondja, hogy mondjuk 3,5 vagy 3,7 GB RAM, fizikai RAM van telepítve, és a fizikai memória egy részét nem tudja az operációs rendszer használni. Jó, találkozott-e már valaki ilyesmivel? Meg is találtatok rá a megoldást, hogy mi volt? Mi volt az oka? Igen, pont az, hogy amikor a PC architektúrát kitalálták, akkor az IO eszközöknek és a címterét valahova a memória címtartományba bemappelték, és nyilván amikor volt 4 MB memória a gépbe, akkor senkinek nem okozott gondot, hogy az a felső fél gigabájtba oda kezdjük bemappelni az IO eszközöket. Nyilván ez egész addig nem volt gond, amíg ténylegesen ott fizikai memória nem volt. Jó, tehát ez az adott architektúrának egy sajátossága, hogy az IO eszközök egy része memória területe az a címtartomány felső részébe van berakva, és nyilván olyankor az IO eszközök látszanak ott, úgyhogy azt nem lehet felhasználni akkor. Jó, ezért éri meg például már 4 GB esetén is elgondolkodni, és 64 bites operációs rendszert használni. Nyilván, hogyha 4 GB-nál több van, és kliens oldali operációs rendszert használunk, akkor pedig a 64 bites operációs rendszer az adott. Jó, még egy fontos dolog, hogy ebből a táblázatból, meg ebből az oszlopból is látszik, hogy a hardware tulajdonképpen mondjuk ennyit támogat, az, hogy az adott Windows verzió mennyit kezel ebből, az pusztán licenszelési korlát. Jó, tehát ugyanazt a kernel kódot futtatja egy Windows 7 Professional és nagyjából, mint egy Server 2000 Enterprise, csak licenszelési szempontból nincsenek bekapcsolva a nagyobb méretű memória támogatása. Jó, ugyanígy itt a 64 biten is látszik, hogy különböző verziótól függően más és más maximális memória méret van engedélyezve, de mostanában nagyjából már az mindenhol a 64 bites operációs rendszerbe érdemes gondolkodni, annak van perspektívája. Nyilván, amikor egy asztali számítógépbe is viszonylag olcsón lehet 8 GB memóriát rakni, akkor nem érdemes a 32 bites operációs rendszerhez ragaszkodni, ha csak valami alkalmazás vagy egyéb kényszerünk nincsen. Jó, van még egy Itanium verziónk is, ezzel nem annyira fogunk foglalkozni, valószínűleg nem is találkoztatok, ez a Intel HP-nek volt egy szerver architektúrája, most már viszonylag megkérdőjelezhető a létjogosultsága a Windows-os platform tekintetébe. Jó, ennyi a maximális memória, fizikai memória, amit tudunk támogatni. Ebből 32 bites esetben egy folyamat a következők lehet lát. Ugye van egy 4 GB-os címterünk, ez úgy van felosztva alapesetben, hogy 2 GB van az, ahova a saját adatait meg adatstruktúráit berakhatja. A memória másik 2 GB-os tartományában mindig a rendszernek, a kernelnek a memória területe látszik. Jó, azt felhasználói módból nem is tudja írni, olvasni, arról a kernel gondoskodik, hogy ahhoz ne férjen hozzá a rendszer. Jó, ez megint egy viszonylag sok ideig elégséges volt, aztán amikor elkezdtek már elérni abba a határba, hogy mondjuk 3-4 GB volt a rendszerben a teljes fizikai memória, és memóriaintenzív alkalmazásokat futtattunk, megint mondjuk tipikus példa az adatbázis kezelők, mert az, ami a világ összes memóriáját meg tudja enni. Jó, akkor bevezettek egy ilyen 3x3 GB vagy 4 GT tuning nevű kapcsolót az újabb Windows-okba. Jó, ezzel meg lehet változtatni az arányt. Ez megint inkább egy ilyen kényszer megoldás volt, ilyen áthidaló megoldás, amíg 64 bites architektúrát nem tértek, de ezzel még lehet a mai napig is találkozni, úgyhogy érdemes róla tudni, hogy van egy ilyen opció. Ilyenkor annyi történik, hogy pusztán a címtérnek a felosztását változtatjuk meg. Jó, a Vista meg Win 7 óta ez nem ilyen 3-1 felosztás, hanem 2 és 3 között ez módosítható. Igen? Nem, akkor nem volt. Ez pusztán csak annyi, hogy melyik memória címen, tehát a címtartománynak az egyik felébe felhasználói. Tehát a virtuális címtartomány az volt, hogy mit tudom én, hogyha a 8 vagy annál nagyobban kezdődött a virtuális címnek a kezdete, akkor azból lehetett tudni, hogy az rendszer memória, az csak kernel módból lehet elérni. ha annál kevesebb, akkor az felhasználói címtartomány. Ez megint olyan, hogy a rendszertervezésekor ez nem volt kényszer, és nyilván amikor a memória méret elérte azt a határt, hogy kényszer lett, akkor próbáltak valami megoldást keresni rá. Jó, de igazából ez csak azért érdemes tudni, hogy ha valaki valami nagy memóriaigényű alkalmazást fejleszt, és még 32 bites platformon dolgozik, akkor tudja azt, hogy van egy ilyen limit, és hiába van több memóriája, a címtérnek csak egy bizonyos részét tudja használni. Jó, erre is, mint a fizikai memória kezelésre, a virtuális memória címtér nagyságának a problémájára is a 64 bites áttérés nagy megoldást. Jó, ide ki van írva, hogy elvileg 64 biten mennyit lehet megcímezni. Ez úgy látszik, hogy azért remélhetőleg még egy ideig elég lesz. Jelenleg a processzorok nem is használják ki az egészet, pont azért, mert ekkora címteret úgyse tudunk még fizikailag alárakni a számítógépnek, ezért amennyire néztem az aktuális processzorok, meg mondjuk a Windows verzió is csak 48 címbitet támogat belőle. Jó, ezzel ekkora memória méretet lehet megcímezni, ez még mindig olyan, hogy elég lesz egy ideig. Jó, ez azt hiszem a jelenlegi Windows 7-ben a limitekben a felosztást, egy felhasználói folyamat címtartománya az 8 terabájtos lehet, a rendszeré pedig ekkora. Azért van leszűkítve, látjuk, hogy a felső értékhez képest is le van szűkítve ez a méret, mert ennek a memória területnek a nyilvántartása és az adminisztrálása ekkora méretben már nagyon nagy overheadet jelent. Jó, mivel úgyse használják ki még egyenlőre tehát azért mondjuk ilyen 1 terabájt memóriával rendelkező gépek is azért viszonylag ritkábbak, vagy inkább ilyen high-end szerver piacon léteznek, ezért teljesen fölösleges lett volna ennél sokkal nagyobb adatstruktúrát arra szánni, hogy a memóriát nyilván tartsuk, amikor úgyse fogják ezt később kihasználni. Jó, de nyilván itt megint az ábrának az üzenete, hogy 64 biten azért még egy ideig elég lesz a címtartomány, és ott nyilván lehet olyan alkalmazásokat írni, amik még ezt bőven ki tudják használni. Amit még érdemes egyszer végigvonni, ez megint olyan, amit már az általános előadáson volt szó róla, csak itt a Windows-specifikus fogalmak is elhangozzanak. Úgyha nézzünk egy felhasználói folyamatnak a virtuális címterét ezzel erre vassal, tehát ilyen virtual address space-el szoktak hivatkozni, akkor a következő dolgokat találjuk rajta. Ugye a felhasználói módban lévő terület, ez az, ami minden folyamatra egyedi. Itt található a felhasználói folyamathoz tartozó kód részek, tehát maga például az exe, amit elindítottunk, az általa betöltött DLL-ek. Itt található a felhasználói módú verme az összes a folyamathoz tartozó szálnak. Ugye ez tartja nyilván, hogy milyen függvényekbe léptünk be, milyen paramétereket adtunk át, milyen visszatérési értékekre kell majd visszalépni. És itt vannak a saját adatstruktúráink. Jó, tehát, hogyha meghívunk C-be például egy malloc hívást, vagy .NET-be, vagy Java-ba létrehozunk egy új objektumot, akkor nyilván az ezen a memória részen jön létre, és az, ami felhasználói folyamatra specifikus egyedi lesz. Nyilván ezt más nem érheti el. Jó, ezen kívül van ugye a címtartománynak egy másik része, ez a csak védett módból elérhető, ez a rendszer által fenntartott rész. Itt olyanokat kell elképzelni, csak megint az, hogy egy képünk legyen, hogy nyilván ugye a kernelnek a memória részén mi található. Itt van maga a Windows kernelnek a régzei, tehát az executive rész, maga a kernel meg a hal. Ezekhez szükséges adatstruktúrák. Itt tárolja a laptáblákat, ugye ez, amiről volt szó múlt órán, ezek azok struktúrák, amik segítik a leképezést, a virtuális fizikai leképezést támogatják. Ne haragudjatok, arra kérnélek titeket, hogy vagy az egész sor menjen ki az előadásról, vagy maradjatok csöndbe. Jó, az a baj, hogy nagyon nehéz figyelnem úgy, hogy közben folyamatosan beszéltek. Köszönöm szépen. Jó, és ezen kívül ott található a eszközmeghajtók, meg a kernel által létrehozott dinamikus adatstruktúrák. Jó, és fontos, hogy van egy másik része is a felhasználói szálak vermének. Ez, ami amikor kernel módba tartózkodik, és ott hajt végre egy hívást, nyilván azt is végre kell hajtani. Ha visszaemlékeztek a legelső Windows-os előadásra, amikor végigkövettünk egy hívást, hogy egy rendszerhívás hogy érkezik el, hogy először átmegy a felhasználói programba, átmegy az alrendszerbe, akkor onnan átlép az NTDLL-be, hogy utána átváltunk a megfelelő rendszerhívással kernel módból, ott meghívjuk a System Dispatcher-t, utána lelépünk a kernel megfelelő részére. Nyilván ez az ábra alsó részének a tartalmát adja meg, tehát amikor átváltunk kernel módba a rendszerhívással, valami software interrupttal, és utána ott a kernelen belül melyik hívásokat hajtjuk végre, azt tárolja ez a verem részlet. Jó, így áll össze nagyjából a memória terület egy felhasználói folyamat szemszögéből. Vagy fontos fogalmat érdemes megismerni a Windows memória kezelésével kapcsolatban. Ez igazából akkor látszik, mondjuk, hogyha valaki C++-os alkalmazást ír, ott explicite meg lehet különböztetni a két memória foglalási lépést. Az első a reserve, amikor egy viszonylag nagy egybefüggő címtartományt lefoglalok. Ez még csak egy jelzés az operációs rendszernek, hogy majd ezt a címtartományt használni fogom valamire. Például ide akarok majd egy viszonylag nagy keresőfát fölépíteni, és akkor mondjuk erre a címtartomány részre majd ne töltsön be DLL-eket, hanem annak keressen máshol helyet. Jó, és amikor ténylegesen használni akarok ebből, akkor azt a commit lépéssel jelezném kell. Ez például azért jó, mert indulásként minden szál kap egy viszonylag nagy stacket, de azt valószínűleg nem fogja kihasználni. Úgyhogy kap egy nagy egybefüggő címtartományt, és abból megmondja, hogy most az alsó kiszteletét fogom használni. Oda ténylegesen tud akkor az operációs rendszer beírni, az lesz úgynevezett committed memoria reserve-vel nyilván tartott, az még csak egy jelzés az operációs rendszernek, amögé még nem kell fizikai memóriát vagy lapozófájl tartalmat helyezni. Jó, amit viszont committeddel lefoglal már egy adott folyamat, azt az operációs rendszernek már valahol tárolnia kell. Ugye ez lehet vagy a fizikai memória, vagy lehet a lapozó fájlnak a tartalma. Jó, emiatt néha picit csalók a mindenféle ilyen memóriafoglalást megjelenítő számlálók, mert lehet látni ilyen hatalmas nagy memória méreteket, hogy egy adott folyamat, mit tudom én, mondjuk 300 megabájt memóriát éppen lefoglalt, de érdemes olyankor megnézni, hogy az reserve vagy committed típusú, mert valószínűleg annak töredékét volt az, ami jelenleg committed állapotban van, és amit jelenleg például mondjuk akár abból a fizikai memóriába tárolunk. Jó, és akkor nézzük meg részletesen, hogy hogyan is megy Windows specifikusan és Intel architektúra specifikusan a címleképezés. Ugye egy gyors ismétlés, hogy a lapszervezés memóriánál a címleképezés hogy megy. Azt mondom, hogy vannak folyamataim, minden folyamatnak a virtuális színterét azonos méretű lapokra osztom szét. Jó, és ezek közül van fizikai memóriám is, amit ugyanakkor a méretű lapokra osztok fel, meg lehet egy vagy több ugye lapozó fájlom, amiben ezeket tárolhatom. És nyilván meg kell adni egy lapképezést a kettő között, erre szolgálnak majd a laptábláim. Ugye fontos emlékezni, hogy ez mindig folyamat specifikus, tehát minden folyamatnak külön laptábla leíró struktúrái vannak. Jó, és ezek adják meg valahogy a lapképezést. Amit megint általán az általános előadáson néztetek, hogy nyilván lehetséges olyan, hogy egy adott fizikai memória területre többen más-más címmel hivatkoznak. Ugye ez az, amikor megosztok egy fizikai lapot több folyamat között, ezek ilyenkor akár más-más címről látszódnak. Jó, és nyilván lehet olyan, hogy egy adott fizikai, vagy adott memória lap, amit használ az adott folyamat, vagy amire valami adatot már kiírt, az lehet a fizikai memóriába, meg lehet a lapozó fájlba. Jó, tehát ez az általános schéma, amit mindjárt megpróbálunk most tartalommal föltölteni, és a konkrét bejegyzések méretét, számát, ilyesmit specifikáljuk. Jó, az eset, amit végig fogunk nézni, az a x86-os architektúrában lesz, és akkor is a PAE móddal, tehát a Physical Address Extension mód be van kapcsolva. Ugye ilyenkor azt mondtuk, hogy 36 bitnyi cím hosszunk van. Nézzük meg, hogy kezeli az operációs rendszer. Jó, ez az Intelnek a Software Development manuáljából van kimásolva ez az ábra. Ezt bárki letöltheti. Szerintem akár még érdemes meg is nézni egy párszor. Jó, viszonylag nagyot látszik, ez 600 oldal, és ez egy 4 volumos ilyen manuál. Ez a processzornak a teljes specifikációja, amit nyilván a külső forrásból kell használni. Jó, ebben van 200 oldal körülbelül, ami a memória kezeléssel foglalkozik, és akkor innen meg lehet nézni, hogy különböző esetekben itt nyilván hogy néz ki ez a címleképezés, melyik processzorregiszterekbe tárolja az adatokat, és ilyesmi. Ezt csak azért mondom, hogy aki érdeklődik, az nyilván utána lehet nézni egy konkrét processzor működésének, ez le van írva publikusan. Jó, most a legfontosabb dolgokat meg fogjuk nézni. Az van, hogy van egy 32 bites virtuális címünk, ugye ezt linear addressnek hívja ilyenkor az Intelnek a terminológiája, ezt a következő módon osztjuk föl. Lesz egy 2 bites rész, utána 2 9 bites rész, és a maradék 12 az az offset. Azon belül, tehát az offset arra jó, hogy egy konkrét kiválasztott lapon belül megcímezzünk egy adott memória részt. Ugye 2 a 12-ennel 4 kilobájt címezhető meg, tehát azért akkora lapméretünk van. Jó, tehát van 20 bitünk, amivel valahogy meg kell találni, hogy a rendelkezésre álló maximálisan 64 gigabyte méretű memóriából el lehet osztani, ki lehet számolni, hogy az hány darab 4 kilobájtos lapra elég, konkrétan melyik lapra hivatkozunk. Jó, és erre egy 3 szintű struktúrát használ föl az architektúra. Jó, ez mind úgy van, hogy nyilván erre van processzor támogatás, az MMU ezt a leképezést tudja segíteni. Kiinduló feltételként meg kell adni úgynevezett base dirt, most Windows-os terminológiában látjuk, hogy ez a base dir lesz. Ez a kiinduló pont, ez ugye mindig folyamat specifikus. Ez mondja meg, hogy tehát a folyamathoz tartozó leíró struktúráknak hol van a legfelső eleme. Utána van egy úgynevezett page directory pointer table, ez egy, látjuk, hogy ezt 2 bittel címezzük meg, tehát 4 darab eleme lesz. Minden eleme egy 8 byte-os ilyen directory pointer entry, ami megmondja, hogy a következő struktúrába, következő struktúrának a címe, a kezdő címe hol található. Ugye akkor onnan veszük megint a következő részt, az beindexel oda valahova, utána ez megadja az aktuálisan, hogy a rendszerhez tartozó összes page table közül melyiket kell nyilván tartani, vagy melyiket keressük most éppen, következő index megint kell abból egy elemet, és az már megadja a fizikai lapnak a címét, amin belül az offsetet hozzá kell rakni. Jó, ez a struktúra, amin végig lépkedünk, és így meg tudunk találni egy fizikai címet. Amit egyrészt fontos megjegyezni, hogy nyilván attól függően, hogy mekkora az indexnek használt blokk, abból könnyen ki lehet számolni, hogy az adott részben hány darab elem található, és akkor abból össze lehet adogatni, hogy hány darab lapot lehet így megcímezni. De a fontos dolog az, ami megint tipikus kérdés szokott lenni, hogy ugye így még mindig csak 2 a 20-on lapot tudok megcímezni, az ugyanaz, mintha fogtam volna az egészet, itt a 20 darab bitet, és azt használhatom volna egy nagy darab táblázatban való indexként. Tehát mi a létjogosultsága akkor annak, hogy föltördenem én ezeket kisebb adatstruktúrákra? Miért van ilyen több lépcsős leképezés? Hisz a ténylegesen megcímezhető lapoknak a száma az nem nőtt. Miért éri meg akkor mégis az operációs rendszernek, meg a hardware gyártóknak az, hogy nem egy baromi nagy táblázatot kell kezelnünk, hanem több kisebbet? Van erre ötlet?
Nem kell egybe kezelni a 4 kilobájtot, hanem szét lehet szedni darabokra, és így dinamikusan szét lehet osztani a folyamatok között.
Nem, ez... Tehát azt ne keverjük, hogy ez megint az egyetlen egy folyamathoz tartozó adatstruktúrák. Tehát az összes folyamathoz van megduplázva összes ilyen mennyiségű adatstruktúrám. Tehát azt az operációs rendszer egyébként is le tudná osztani, hogy melyik folyamathoz melyik tartozik. Amit itt nyerünk az, hogy tipikusan egy folyamat az általában nem használja ki a teljes 4 GB-os címtartományt, hanem annak töredékét használja föl. Jó, és így akkor nem kell az összes, tehát ugye azt mondjuk, hogy ebből van egy darab, ebből lesz akkor 4 darab, mert ugye 4 elem tud megcímezni, de potenciálisan nem kell mind a 4-et a memóriában nyilván tartani, mert azt mondom, hogy csak a memória területének egy kis részét használja föl, és mondjuk page directory-ból jelenleg csak egy van használva. Tehát akkor csak egy ilyet kell nyilván tartani, meg ezt a memóriába tartani. A végén az lesz a nyereményem, hogy ebből az adatstruktúrából nem kell az összeset a folyamat indulásakor létrehoznom, és nem kell az operációs rendszernek nyilván tartani, hanem csak egy részhalmazát, amennyiben kell a folyamat által aktuálisan használt fizikai memória nyilvántartásához. Jó, ez az, amit nyerünk azzal, hogy föltördeljük a laptábláknak a méretét. Oké, tehát így végig tudunk szépen lépkedni, és a végén kiad valahol egy memória címet. Most az ilyen egyes entry-knek a szerkezetét adja meg a következő ábra. Ez megint az, hogy ugye ezt néztétek az általános részen, hogy milyen típusú információk kerülnek. Nézzük meg most egy konkrét implementációt. Ha PIA be van kapcsolva, akkor 32 bites rendszeren és 64 bites ez az entry-nek a hossza. Azért, mert egyszerűen túl sok bitet akartak már ide besűríteni, és nem fért be a 32 bites részbe. Jó, úgy néz ki, hogy a felső része az nem használt állapotban van, utána jön akkor a 24 bit, ami leírja, hogy mi a címe a fizikai lapomnak, és utána következik 12 darab bit, ami mindenféle ilyen státuszbit információt tárol. Ez, amit az általános részen is néztetek, tipikusan ilyenek szoktak lenni, hogy ez a P azt jelenti, hogy benne van a memóriába, vagy nincsen, és akkor nyilván az operációs rendszernek valahogy ezt be kell hoznia. Hozzáférte már valaki, dörti az állapotát, módosította a tartalmat, írható, olvasható állapotban van, végrehajtható kód található, és a többi, és a többi. Ugye ezek azok a státuszbitek, ami a különböző ilyen memória csere algoritmusoknál felhasználtunk, például amikor ilyen least recently used, meg ilyesmit valósítottunk meg, akkor ezeket a biteket vizsgálta az operációs rendszer. És ezt nyilván azért tudta megtenni, mert ezt a processzornak a memory management unitje ezt folyamatosan kardban tartja, és neki ezt mindig átadja ezeket az információkat. Amikor egy ilyen page table entry-t beolvas az operációs rendszer, akkor tudja, hogy általa hívott fizikai lapnak mi az állapota, hivatkoztak-e rá, van-e módosított adat, ki kell leírni, mielőtt a lapozó fájba berakja, és a többi, és a többi. Jó, ez a általánossága, és most kerestem valami módszert, hogy meg is tudjuk nézni, hogy ez ténylegesen működik, mert elsőre azért ez a címfordítás úgy viszonylag egyszerű az algoritmus leírása, de az ember úgy nem hiszi, hogy ténylegesen ez van megvalósítva, úgyhogy viszonylag könnyen meg is lehet nézni, hogy ténylegesen így működik a rendszer. Jó, a következőt fogom tenni, hogy elindítok egy Notepad folyamatot, és utána elindítunk most, itt ez egy V7-es virtuális gép, elindítunk egy kernel debug, élő kernel debugget rajta, tehát a kernelnek az adott struktúráihoz fogunk hozzáférni, azokat fogjuk lekérdezni. Jó, először nézzük meg, hogy milyen folyamatok vannak a rendszerben, milyen folyamatokról tud az operációs rendszer. Itt látszik, hogy egy csomó folyamatot kilistáz, mindegyikről van a processnek egy címe, utána, hogy milyen image-et indítottunk el, tehát mi volt az, amit tőle elindult, és van még egy csomó egyéb kiegészítő információ, hány handle, tehát ilyen leíró tartozik hozzá, ez a CID, ez a folyamatnak az azonosítója, a PEB, ugye azt néztük, az a process environment block, tehát ez a processnek, vagy folyamatnak a különböző leíró adat struktúrája, és ha ebből megkeressük most ezt a notepad-et, és azt mondjuk, hogy nézzük meg az ő részletes információit, akkor valamilyen ez a, hát a legfontosabb információk, amit egy folyamatról nyilván tart az operációs rendszer. Jó, látszik például, hogy mennyi CPU időt használt el, mekkora a memória mérete, mekkora a fizikai memória tartozik hozzá. Ott néztük már, van ez a handle count része, és utána a folyamat specifikus adatok után kilistázza, hogy milyen szálak tartoznak ehhez a folyamathoz. Jelenleg egyetlen egy szál tartozik ehhez a notepadünkhöz. Picit lejjebb menjük, akkor látszik is a... Jó, ha visszaemlékeztek a Windows-os ütemezés előadásra, akkor néztük, hogy minden szálnak külön prioritása van, nem dinamikusan változhat. Nyilván ezt is nyilván kell tartani valahol az operációs rendszernek. Itt számít, hogy jelenleg ezt 305-ször váltottunk át erre a szálra, és hagytuk futni. És itt látszik a verem tartalma, mivel most kernel debuggerben vagyunk, ezért azokat a részeket tudta föloldani, a kernel címtartományban vannak. Jó, tehát ez a szálhoz tartozó védett módú verem tartalom. Látszik, hogy ő jelenleg meghívott valami system call-t, és akkor abba mentünk bele, aztán ott végrehajtottunk valami utasítást. Jó, tehát ezek az alapinformációk, amiket lát a operációs rendszer. Ahhoz, hogyha egy ilyen címlefordítást meg akarunk nézni, akkor kéne egy érvényes virtuális cím, ami ebbe a folyamatnak a címtartományában érvényes. Most itt nyilván át lehetne váltani arra a folyamatra, meg neki megnézni valami címét. Az egyszerűség kedvéért most ezt a címet fogom használni, ez a, az adott szálhoz tartozó kezdő cím. Jó, tehát amikor ezt a szállat elindította az operációs rendszer, akkor az itt található kódot kezdte el végrehajtani. Annyi a lényeg csak, hogy ez egy valós virtuális cím, érvényes virtuális cím legyen ennek a folyamatnak a kontextusában. Jó, van egy VTOP nevű parancsom, ami a Virtual to Physical leképezést csinálja meg helyettünk automatikusan. És akkor azt mondom neki, hogy ezt a virtuális címhez keresse meg a hozzátartozó logikai címet. Na, azt az eredményt kapom, hogy ez a leképezés ez nem volt sikeres. De most el kéne gondolkozni, hogy miért nem találhatta meg az operációs rendszer ehhez a virtuális címhez tartozó fizikai címet, holott láttuk, hogy ez egy érvényes logikai cím volt. Jó, van esetleg valakinek ötlete, hogy miért nem sikerülhet a címlekérdezés, holott tudjuk, hogy ez egy érvényes címnek kell lenni, mert azt a szál az elindul, megfut. Bele kéne gondolni, hogy tartja nyilván ezeket a címeket az operációs rendszer. Jó, annyi volt a csalás, hogy ha belegondolunk, egy virtuális cím az mindig folyamat specifikus. Jó, tehát ugye ugyanazt a virtuális cím az egyik folyamat címterében lehet, hogy létezik, a másik folyamat címterében pedig nincsen használva. Tehát azt kell először megnézni, hogy jelenleg a cím leképezéshez melyik folyamatnak az adatstruktúráit, a laptáblait akarta használni. Jó, itt kiírja, hogy ez a virtuális cím az, amit keresünk, és ezt a fizikai címet használta a Page Directory-nek, tehát legfelső szintű adatstruktúrának a címéhez. Picit visszalapozunk, a folyamat tulajdonságainál itt látszik egy dirbase attribútum, ez a Page Directory Pointer entry címtáblának a kezdő címe, ami ehhez a folyamathoz specifikus. Jó, és látszik, hogy a címleképezéshez nem ezt használt, tehát éppen más volt az aktuálisan kiválasztott folyamat, ezért nem sikerült a címleképezés. Jó, megint amit érdemes ebből megjegyezni, és tipikusan el szokták felejteni az emberek, hogy az laptáblák az mindig folyamat specifikusak. Jó, tehát minden folyamatnak megvan a saját ilyen directory pointere, és amikor történik például egy context switch, akkor például az operációs rendszer, amire szára átváltunk, az ahhoz a folyamathoz tartozó ilyen directory pointer entry-nek a címét bemásolja az aktuális ilyen CR3-as regiszterbe, hogy akkor mostantól kezdve az ő kontextusában lévő memóriacímeket lehessen lefuttatni. Jó, annyit csinálok akkor most, hogy átváltunk ennek a folyamatnak a kontextusába. Jó. Kiírta, hogy a folyamat kontextus mostantól az, és akkor most megpróbáljuk a leképezést. Jó, és egyelőre úgy néz ki, hogy sikerült, legalábbis kidobott valami címet. Azt mondja, hogy ez a virtuális cím ezen a fizikai címen található. Nyilván ezt érdemes ellenőrizni is. Azt mondom, hogy nézzük meg ennek a virtuális címnek a tartalmát, tehát próbáljuk meg megnézni, hogy ezen a címen milyen adattartalom található. Nézzük inkább így, kicsit könnyebb fölismerni, mint hogy pusztán csak a számokat kéne beazonosítani, és utána megnézzük, hogy ezen a fizikai címen ténylegesen ugye megkerülve a mindenféle laptáblát, megkerüljük az operációs rendszert, hogy férjen hozzá ehhez a konkrét fizikai címhez, és dumpolja ki, hogy ott mi található. Jó, és egyelőre úgy néz ki, hogy örülünk, mert sikerült a címlefordítást jól elvégeznünk. Ugye ugyanazt látjuk mindkettőn. Az egyik ágon ugye úgy érkeztük meg, amikor a fizikai címeket dumpoltuk, hogy ténylegesen megnéztük, hogy azon a fizikai lapon mi található. A másik ágon, a fősön pedig azt mondtuk, hogy kérjük egy virtuális címnek a tartalmát, és közben a háttérben az operációs rendszer plusz a fizikai hardware elvégezte a címlefordítást, és ugyanazt a tartalmat kaptuk. Amit még érdemes megnézni, hogy mert így igazából most megint a címlefordításnak a részét azt megint elrejtettük egy picit, de igazából ez viszonylag könnyen kiszámolható. Jó, annyi kell még nekem, hogy ugye ahhoz, hogy a címleképezést elvégezzük, szükségünk van, hogy lássuk bináris formában az adott címet. És ha felhasználjuk ezeket a címeket, akkor elvileg akár föl is tudjuk rajzolni ezeket a struktúrákat, amik kell nekünk. Jó, tehát nem fogjuk végig számolni, csak egy-két részét megnézzük. Ugye azt mondom, hogy van egy olyan memória címem, virtuális címem, hogy 004. Jó, ugye ez a virtuális címem, amit én le akarok képezni. Ugye ez egy 32 bites cím, nyilván ahhoz, hogy megtudjam, hogy melyik blokkok hogy néznek ki, az első 20 bitje kell nekem. Azt mondom, hogy 0-0 az első két bit, ez fogja ugye az első táblázatból kijelölni az elemeket, utána a következő 2-4-6-0. 6 és 1-0-1. Jó, ez lesz a következő index. Öt és kell még 4. Jó, és a maradék 12, ugye ez lesz az offset, ami a lapon belül jelöli ki. Jó, ez ugye 9992. Tehát ez a cím, amit le kell képeznünk nekünk. Jó, ugye kell a legfelső szintű struktúrának a címe. Ugye van egy négy elemű Page Directory Pointer Entry-m. Ebbnek a címe ugye az a base dir, amit megadok. Ez itt most a konkrét esetben, tehát ez a fizikai memória cím, ez a 3F1 3620. Jó, ez egy hexadecimális cím. Ez az, amivel kiindulok ugye a címleképezésből, és azt mondom, hogy ehhez a címhez hozzá kell adni ugye ezt a címet, hozzáadom mondjuk, hát hogy konkrétan eltolással vagy ilyesmivel van megvalósítva, az nyilván ugye megint egy implementációs részlet, és az, mivel most a nullás indexet kell, ezért kijelölöm ezt az index entry-t. A legelső lépés, ott az a PAE, PDPE, az ezt mondja meg. Ugye látjuk, hogy ez a entry-nek a címe, és a következő résznek jó, ez pedig annak a memória címnek a tartalmát listázza ki. Ugye azt mondtuk, ez egy 64 bites szám, amit úgy kell értelmezni, hogy a utolsó 12 bit, az hexadecimálisban, az utolsó három karakter az a státuszbitek, tehát a 806 a státuszbit, és az előtte lévők, az pedig a fizikai memória alapnak a címe lesz, ami kijelöli, hogy ugye neki itt van a következő leíró adat struktúrája, amiben megint ilyen entry-k vannak. Ez a page directory, ugye ebből több is van, 4 darabot tudok pontosan kijelölni, tehát 4 darab van. Ebből megmondom, hogy melyik lesz majd a kezdő címe ezeknek a page directory entry-knek. Jó, és akkor elvileg úgy kell nézni, hogy az itt megkapott, ugye ez a cím, ami kiválasztja majd, hogy mondjuk ezt használom, ahhoz hozzá kell adni ezt az indexet, és az kijelöl nekem, itt kijelöli majd a következő szinten lévőt. Jó, és ha elvileg nem számoltam el semmit, akkor akár ezt fejbe ki is tudjuk számolni. Olyasmit kell nézni, hogy azt mondom, van ez a kezdő címem. Azt mondom, hogy értékeljünk ki egy kifejezést, ugye ezt jó, tehát van az a kezdő címem, azt mondom, hogy ezt hozzá kell adni 8 byte méretű lesz az adatstruktúra, vagy egy-egy ilyen entry-nek a mérete, és ezt hozzá kell adni a eltolás indexemmel, amit pedig ő mond meg. Jó, ez pedig egy bináris számként értelmezem. Na. És ugyanazt az eredményt kaptuk. Hát azt mondja, hogy ugye ez a legfős a PDP entry-nek a tartalma, ebből ő kiszámolta, hogy a következő szinten, ugye ott, az entry, a page directory entry-nek a címe az ez lesz. És itt a számolással ugyanazt az eredményt kaptuk, azt mondtuk, hogy ez lesz a page directory entry-nek ez a kezdő címe, ehhez azt mondtuk, hogy ezt az index, tehát ennyivel ennyi eddig indexet számolunk, és ugye egy darab elemnek a mérete az 8 byte-os, így megkaptuk a következő szinten lévő entry-nek a címét, ez nyilván megint egy ugyanilyen 64 bites szám lesz, aminek ugye ez a része adja meg a következő a page table entry-nek, a aktuálisan használt page table entry-nek a kezdő címét, ahhoz megint hozzá kéne venni az eltolást, és akkor így végigjátszva megkapjuk a tényleges fizikai címet, amit az operációs rendszer elvégez. Jó, tehát látszik, hogy ténylegesen ez egy nagyon egyszerű művelet, ugye egyszerűen kell megvalósítani ahhoz, mert ezt nagyon sokszor kell végrehajtani a rendszernek, tehát tényleg valami nagyon egyszerű, könnyen működő módszerrel kell csinálni. És itt láttuk, hogy tulajdonképpen valaki megnézi a processzornak a manuálját, meg mondjuk megnéz valami kernel debuggert, ugyanúgy meg lehetne ezt nézni Linuxba is, akkor akár kézzel is meg tudja végig tudja játszani ezt a címfordítást, azt az algoritmust, amit az általános részen tanultunk, ugyanazt használják az aktuális hardverek is, és ténylegesen ugyanaz a rész van arra, hogy egy konkrét fizikai címet megkapjunk. Jó, tartsunk akkor most egy negyed óra szünetet, és utána folytatjuk. Előtte még lesz még egy utolsó ilyen fakultatív gyakorlat, amit tartottunk a fél évben. Ez most pénteken lesz, ilyen folyamatok kommunikációjának az ellenőrzéséről. Jó, akit érdekel, az most akár itt vagy később majd e-mailbe föl tud ráiratkozni. Olyanokat fogunk megnézni, hogy ha van egy protokoll leírásunk, egy algoritmusunk, akkor azt hogy tudjuk ellenőrizni, hogy tudjuk egy szimulátort írni hozzá, hogy tudunk bizonyos tulajdonságokat, deadlockokat, ilyesmiket vizsgálni rajta. Jó, akit érdekel, az jöjjön ide feliratkozni, a többieket pedig 15 perc múlva folytatjuk az előadást. Jó, tehát megnéztük a Windows memória kezelésének az alapfogalmait. Még egy fontos fogalmunk van, ami az általános részben előkerült, és Windowsban is használják, ez a working setnek a fogalma. Ez egy folyamathoz tartozó fizikai memórialapok. Ezeket éri el laphiba nélkül, ezeket tud aktívan hivatkozni. Az operációs rendszer dönti el, hogy egy adott folyamatnak éppen mekkora lehet ez a working set mérete. Ez van egy kezdeti beállítás, és akkor nyilván attól függően, hogy mennyi memóriát igényel, mennyit használ, ezt dinamikusan változtatja. Jó, van egy fontos fogalom még, hogyha ezt a limitet eléri, akkor lapcsere algoritmust kell használni. Itt is alapból az általános előadásban megnézett algoritmusok köszönnek vissza. Nyilván ezeknek valami finomított változatát, de ténylegesen használják a rendszerek. Jó, van egy fogalmunk még, ez a trimming. Ez amikor a rendszer úgy érzékeli, hogy kevés lesz a szabad fizikai lapok száma, akkor elkezdi lecsipegetni a minden folyamattól az hozzárendelt aktív memória alapokat, elkezdi az ő working setjüket csökkenteni. Jó, ez nyilván egy csomó paramétertől függ, hogy mikor indul ez el. Lehet az, hogy egy adott szint alá esik a memória mérete, lehet az, hogy egy folyamat túl sokat igényelt, és akarunk esélyt adni, hogy a többiek is használjanak memóriát. Ezért már viszonylag komplex, hogy van megvalósítva. Jó, ahhoz, hogy nagyjából értsük, hogy megy a operációs rendszer szemszögéből a memórialapok kiasztása, a következő ábra nyújt majd segítséget. Ez szerintem egy viszonylag fontos része a Windows memória kezelésének, ezért érdemes megérteni, most több időt is töltünk vele. Jó, ennek megfelelően nyilván ezt szoktuk is kérdezni, tehát ilyen szempontból is nem árt, ha az ember megérti, hogy mire vonatkozik. Jó, egy fizikai lapot a Windows különböző memórialap listákba gyűjt. Következő listáink vannak. Alapvetően van egy aktív lista, itt azok a memórialapok találhatók, amik az adott folyamatok éppen valamelyik folyamatnak a working setjében benne van. Ugye erre tud hivatkozni. Nyilván az operációs rendszer dönthet úgy, hogy innen elvesz lapokat, mert például az a folyamat már túl sok memórialapot használt föl, vagy elindul egy új folyamat, és neki kell valahonnan memóriát adni. Ilyenkor levesszük az aktív lap listáról ezt a memórialapot. Ugye ezt az ilyen lapcsere algoritmusunk határozza meg, hogy pontosan melyik memórialap kerül ki. Attól függően, hogy írtunk-e erre a memórialapra, vagy nem, két listára kerülhet rá. Ha nem írtunk rá, akkor rákerül a standby listára. Hogyha pedig írtunk rá, tehát ez egy adatlap volt, beolvastuk a valamilyen tartalmát, írtunk, módosítottunk rajta, akkor pedig a modified listára kerül. Azért fontos ez, mert a modified listát, mielőtt felszabadítunk, azt nyilván ki kell írni. Tehát például, hogyha mondjuk ez egy file volt, aminek a tartalmát bemappeltük a memóriába, és módosítottunk benne, akkor mielőtt ezt a memórialapot kinullázzuk, akkor a változott tartalmat azt vissza kell írni a file-ba, hogy megmaradjanak azok. Jó, ezt egy Modified Page Writer nevű rendszer végzi el. Jó, akkor most ott vagyunk, hogy van egy memórialapunk, amit már a folyamat nem tud elérni, mert nincs benne az working setjében, de azért az adat még ott van rajta, vagy az a kód, amit használt, az ott van még. És hogyha véletlenül a folyamat úgy dönt, hogy ez neki mégis kell, mert mégis fel akarja használni, hivatkozik rá, akkor az operációs rendszer úgynevezett ilyen, ugye egy page fault váltódik ki, mert a címleképezés végén azt jön ki, hogy ez egy nem valid lap. Akkor úgy nem a diskről hozza vissza, vagy onnan olvassa fel újra, hanem a standby listáról, vagy a modified page listáról veszi ezt le, és rakja vissza a working készletébe. Jó, ez megint egy komoly gyorsítás, mert ilyenkor nyilván csak azt kell venni, hogy egy láncolt listába egy listelemet át kell állítani, hogy mostantól ez a fizikai memória alap nem standby listán, hanem az aktív listán van. Míg hogyha ezt a diskről kéne felolvasni, ezt ugye néztük, hogy diskről olvasás az nagyságrendivel lassabb a memória olvasáshoz képest. Jó, tehát ezt vissza lehet adni. Hogyha mégis úgy döntünk, hogy ez nem kell ez a memórialap, hanem ténylegesen nekünk üres lap kell, akkor az operációs rendszer átrakja erre a free page listára, ez ami ténylegesen szabad. Úgy, de kerülhet úgy lap is, hogyha azt mondjuk, hogy egy folyamat véget ér, akkor az ő privát lapjai az ide kerülnek, hisz az biztos senki más nem tudja felhasználni. Ami megosztott memórialapok volt, nyilván ezt benn kell tartani, mert valaki más mondjuk még hivatkozhatott rá. Jó, hogyha azt mondja az adott folyamat, hogy neki kell egy újabb lap, mert valami másra akarja felhasználni, akkor nyilván leakaszthat erről a listáról. És egy fontos dolog, hogy a Windowsban megkülönböztetünk egy úgynevezett zero page listát is, ami úgy kerülhet, hogy van egy szabad lapunk, és egy másik háttérszál ennek a tartalmát kinullázza. Jó, miért lehet szükség arra, hogy kinullázzunk egy memórialapot, és úgy kezdjünk vele valamit. Miért nem jó az, hogy simán itt tartjuk a memórialapjainkat, és adogatjuk oda ezeket? Igen, biztonság miatt, mert ugye azt mondom, hogy adott folyamat kilépett, ő a saját adatait tartotta valamelyik lapon, majd utána egy másik folyamat kér egy üres lapot. És ugye az a folyamat csinálhat olyat, hogy még mielőtt bármit írna arra a lapja, azt mondja, hogy olvassuk vissza a tartalmát, és akkor ott van az az adat, amit az előző folyamaton kért. Kritikus esetben például akár lehet ez egy jelszó, amit a memóriába tárolt a másik folyamatunk, mert odaolvasott be, valami változója hivatkozott rá. Jó, tehát másik folyamatnak alapvetően úgy adunk oda lapot, hogyha azt előtte kinullázza az operációs rendszer, ez az úgynevezett ilyen demand zero page volt, amikor explicite megmondja mondjuk a folyamat, hogy ő most egy üres lapot szeretne kérni. Jó, ez a háttérbe zajlik, ezt az operációs rendszer gondoskodik róla, hogy ezt elvégezze. Nyilván ez egy alacsony prioritású szál, ami ezeket a folyamatokat elvégzi. Jó, van még egy utolsó listánk, ott a hibás memórialapok vannak, optimális esetben vagy ideális esetben ennek a üres a tartalma, mert ha csak nincs fizikailag hibás RAM modulunk, akkor nem kerülnek ide memórialapok. Jó, ez az életciklus, ahogy az operációs rendszer menedzseli alapokat, nyilván őt az egyik szemszögből ez érdekli, hogy ha kell egy új fizikai lapot keresni valakinek, akkor melyik listáról lehet ezt leakasztani. Jó, van még egy lapozó fájlunk. A fontos megjegyezni azt, hogy a lapozó fájlban mindig csak módosított adat kerül bele. Jó, tehát ez megint egy tipikus hiba szokott lenni, azt mondjuk, hogy például a folyamatnak, hogyha valamilyen adat lapja nem kell, akkor ezt kiírjuk a lapozó fájlban. Hogyha ez egy kód típusú, tehát például egy DLL, amit ugye a diskről töltött be, akkor teljesen fölösleges lenne újra még egyszer a lapozó fájlba kiírni, hisz ha vissza kell olvasni, akkor teljesen mindegy, hogy a DLL fájlból olvassuk vissza a tartalmát, vagy a lapozó fájlból csak duplikálnánk a tartalmát. Jó, tehát a lapozó fájlban mindig csak a módosított adatot érdemes kiírni. Egy nagyon érdekes kérdés, hogy mikor kerül bele, ezt Erre nem is olyan egyszerű a válasz. Alapvetően az operációs rendszer akkor is használhatja a lapozó fájlt, hogyha van még szabad memória tartalmunk. Ez azért van, mert úgy gondolja, hogy ugyan most még van még valamennyi szabad memóriánk, de nincs elég tartalék, hogyha például elindul most egy másik nagy memória igényű folyamat, akkor neki nem tudunk hirtelen memóriát adni. Ugye láttuk azt, hogy a memórialapot valakitől elvenni, átrakni, mondjuk kiírni a tartalmát, átrakni a standby listára, utána kinullázni, az megint egy hosszú folyamat, tehát érdemes tartalékot fönntartani. A másik, hogy az operációs rendszer nem engedi, hogy hiába van nagyon sok memóriánk, egy adott folyamatra korlátozhatja, hogy ő mennyit használ. Nyilván, hogy ne lehessen az, hogy mondjuk a 4 GB-ból mondjuk 2 GB fizikai memóriát egy konkrét folyamat tárol, hogyha a többieknek is azért lenne még igénye. Jó, meghajtom Windows-specifikus dolgokat, meghajtomként egy-egy rendszer vagy lapozófájlunk legyen. Az ajánlás az szokott lenni, hogy ha több fizikai diszkünk van, akkor ne arra rakjuk, amin az operációs rendszer is van, nyilván, mert azokat mindkettőt általában gyakran használja. A rendszerlemezen is szokott létrehozni egy viszonylag kisebb méretűt, ebbe az ilyen crash dumpok szoktak bekerülni. Hogyha a hibakezelés előadásra visszaemlékeztek, ott néztünk ilyen crash dumpokat, azt a rendszer meghajtón lévő lapozó fájlba szokta belerakni a Windows. Jó, és egy másik ilyen nagyon vitatott kérdés, hogy mekkora legyen a lapozó fájlnak a mérete Windows esetén. Itt alul beraktam egy-két ilyen Microsoftos ajánlásszikket ezzel kapcsolatban, de itt az itt lévő információknak a jelentős része elavult, mert a klasszikus ajánlása, meg a régi Windows is beállította, hogy egy vagy másfélszerese a fizikai memóriának. Ugye ez akkor jó volt, amikor 128 mega RAM volt, és ebből az operációs rendszer mondjuk 96-ot megevett, akkor ez egy jó ökölszabály volt. Nyilván most, hogyha van 4 GB memóriánk, és induláskor, még ha nagyon terhel van a rendszer, akkor is mondjuk maximum másfelet foglal, akkor ez egy 6 GB-os pagefile-t létrehozni, nyilván lehet, hogy nem optimális. Arra kell mindig gondolni, hogy akkor a pagefile-t kell létrehozni, hogy vész esetén abban azért a fontos adataim ki tudjanak kerülni. Mindjárt megnézzük, hogy lehet megnézni, hogy mekkora a pagefile-nak a ténylegesen használt tartalma. Ezt folyamatosan monitorozva lehet beállítani a méretét. Vagy másik ilyen régi ajánlás volt, hogy legyen fix méretű alapozó fájl, mert ha változó méretű, tud olyat a Windows, hogy megadok egy kezdeti mértéket, hogy mondjuk 100 MB-os kezdetbe, és fölmehet 500 MB-ig, és akkor igény szerint növeli meg. Ez megint azért, hogy a maximális méretet ugye egy nagyobbnak hagyom meg, viszont kezdetileg nem foglalom le az egészet. Jó, és akkor itt az volt a régi ajánlás, hogy ez azért nem célszerű, mert akkor darabolódik a pagefile. Megint ez mostanában azért kicsit kérdésesebb, mert hogyha azt mondom, hogy van egy 2 GB-os vagy 4 GB-os pagefile-om, az igazából így is úgyis valószínűleg darabolódni fog, mert sokkal célszerűbb, hogyha azt 4-1 GB-os darabba tárolja az operációs rendszer. Jó, tehát igazából ilyen általános ökölszabályok már nem nagyon érvényesek, vagy nem nagyon találtam olyat, ami jó lenne. Igazából mindig gép-specifikus, meg terhelés-specifikus, hogy mekkorára lehet használni. Na, hogy tudjuk ezeket megnézni egy adott számítógépen? Ha indítunk egy Process Explorer-t, ott a memory fülön következő információkat érdemes megnézni. Egyrészt van egy pagefault delta oszlopom, ez a frissítési intervallumok között eltelt pagefaultok számát adja meg. Jó, itt most alapból másodpercenként frissítésre van beállítva ez a Process Explorer, tehát azt jelenti, hogy az elmúlt másodpercben 103 pagefaultom volt. Jó, ennek egy része lehet, hogy soft pagefault, úgyhogy nyilván ez nem jelentett ténylegesen disk olvasást, de egy nagyon magas pagefault szám, vagy itt a paging file write szám, az jelenthet azt, hogy például kevés a fizikai memóriám, és most az operációs rendszer kénytelen a lapozó fájlt használni. Jó, itt látszik a memórialisták száma, amiről beszéltünk, meg azoknak a mérete. Arra még egy picit vissza fogunk térni. Most nézzük meg inkább a lapozó fájlt. Ugye ez azért remélhetőleg, vagy valószínűleg mindenki találkozott már vele, de itt a Advanced, és a sokadik Advanced után lehet beállítani ugye a lapozó fájl méretét. Látszik, hogy nekem most egy kötetem van, és azon van egy darab lapozófájl beállítva, ami változó méretű, kezdetileg 512 MB a mérete, és fölmehet 1024-re, hogyha igény van rá. Igazából az a kérdés, hogy most van egy 512 MB-os fájlom lefoglalva, hogy mennyit használok ebből. Most, ha mondjuk úgy lehet megnézni, megnyitunk egy Perf-t, ez a Performance Monitor nevű eszköz, amilyen teljesítményszámlálókat jelenít meg Windows alatt. Itt azt mondom, hogy adjunk hozzá egy új számlálót, és az operációs rendszernek a nagy része instrumentálva van, lehet mindenfélét lekérdezni róla. Én most a paging file-ról fogok lekérdezni. Azt mondom, hogy itt két darab számláló van, a usage meg a usage peak, aminek a értéket le lehet kérdezni, ez mindkettő 100%-os érték. Hozzá is kéne adni. Jó, és azt látszik, hogy jelenleg ezen a konkrét részen a... Látod, a grafikus ki is rajzolja, vagy a grafikon ki is rajzolja, a... Nézzük inkább a usage-et. Az aktuális jelenlegi használat, ugye azt mondom, hogy 46%, tehát a 512 MB-os page file-omnak jelenleg a 46%-a van kihasználva, abba tárol valamit az operációs rendszer. Nyilván ebbe a konkrét esetben, ebbe a konkrét teljesítményprofilba ugye most jó pár alkalmazásom el van indítva, van értelme page file-t használni, mert az operációs rendszer annak a felét mondjuk meg tudta tölteni. Nyilván, ha ez a számláló konstansan mondjuk ilyen 0 és 5% között áll, akkor lehet a pagefile-nak a méretét csökkenteni, hogyha tartósan mondjuk 80-90% fölött van, akkor pedig érdemes megfontolni, hogy nagyobb pagefile-t állítunk be, mert hogyha a pagefile is tele van, és a fizikai memóriában se talál szabad területet, akkor az operációs rendszer a következő folyamatnak, aki memóriát fog igényelni, annyit tud csak visszamondani, hogy nincsen szabad memória. Jó, ennek megfelelően kell a pagefile-nak a méretét beállítani, hogy az ilyen esetekre is fel tudjunk készülni. Jó, ez megint olyan, hogy ezt a performance monitort nem csak ilyen interaktív módban lehet futtatni, hanem itt a data collector setbe lehet indítani a háttérbe, és tipikusan ilyeneket úgy érdemes mondjuk mérni, hogyha az ember akár az otthoni gépén, vagy mondjuk egy kiszolgáló környezetben van, hogy elindít a háttérbe egy ilyen mérést, és mondjuk egy hosszabb intervallum, mint órákig, napokig, attól függ, hogy milyen a teljesítmény profilom, amivel dolgozok, mennyire változó. Nézem ezeket az értékeket, és utána megpróbálom kielemezni, hogy mennyik voltak a kiugró értékek, és ebből tudom megsatszolni, hogy az adott számítógépnek jól van-e beállítva mondjuk a lapozó fájl mérete. Jó, és mondjuk az ilyen saját mérésnek érdemes hinni, és nem a mindenféle ilyen véletlenszerű webhelyeken olvasott tanácsnak, mert ez mindig általában terhelés és gépspecifikus. Jó, de hát ezt könnyen meg lehet mérni, úgyhogy ezt otthon ki is lehet próbálni. No, visszatérve akkor az eredeti kérdésünkre, láttuk, hogy hogy kezeli a Windows a memóriát, most akkor ténylegesen mik azok az eszközök, amikre fel tudom használni, hogyha azt akarom megválaszolni, hogy mi foglal például memóriát a számítógépen. Jó, két része fogjuk megnézni, egyrészt megnézzük egyes folyamat specifikusan, tehát egy folyamatról megnézve, hogy az mennyi memóriát használ, utána pedig megnézzük a rendszer szintű összesítéseket. Na, a legegyszerűbb eszköz, amit ilyenre lehet használni, ez a feladatkezelő. Ez megint azért jó, mert minden Windows-on ott van, tehát biztos tudjuk majd használni. Azért érdemes vele picit vigyázni, mert az itt lévő oszlopok elnevezése néha egy kicsit csalóka. Jó, ha valaki bemegy a Task Managerbe, itt a View Select Columns, akkor az alapértelmezésként megjelenített oszlopokon kívül egy csomó másik jellemzőt meg tud jeleníteni. Most bekapcsoltam párat, és akkor például így néz ki a memóriával kapcsolatos oszlopok része. Jó, van egy Working Set Memory, vagy egy Private Working Set, és egy Commit Size nevű oszlopunk. Ezek a első körben, amik nekünk információt jelentenek. Ugye az első kettő, ami a fizikai memóriára vonatkozik, ez az adott folyamathoz, tehát itt mondjuk ehhez a folyamathoz tartozó fizikai memóriának a mérete, aktív hozzárakott lapok száma. Látszik, hogy által a laphiba nélkül elérhető fizikai lapok pontos mérete, vagy összes mérete az körülbelül ilyen 5312 kilobájt, és ebből ami private, tehát ami a saját adatát tartalmazza, az 848. Jó, a maradék része az shared vagy shareable megosztható, ez amikkel valakivel osztozik. Jó, ezen kívül van egy commit size-unk, ez a virtuális memóriára vonatkozik. Ugye mondtuk, hogy a memóriafoglalás két lépésben történik, ez az, ami a committed memória értéke volt. Amiért vigyázni kell ezzel, mert látszik, hogy mondjuk itt a számlálók ilyen tetszőleges viszonyban vannak. Tehát valamikor a commit size nagyobb, van olyan, akinél a másik esetnél a working set size nagyobb. Ez azért lehet, mert a commit size-nál itt nem írja ki, de ez a private commit size. Jó, tehát ezt az oszlopot ezzel az oszloppal érdemes összehasonlítani, és mondjuk azt látjuk, hogy neki a teljes virtuális szintérben lévő saját privát adattartománya az kb. 65 mega, és ebből nagyságrendileg 4 van, ami aktuálisan a fizikai memóriában benne van. Többi nyilván az mondjuk lapozófájlban található. Jó, ez mondjuk arra legalábbis nagyságrendileg jó, hogy megnézzük, amelyik folyamatnál a private working set size nagyon nagy, ugye azok a folyamataink, akik nagy memória használók. A working setnél azzal kell óvatosan bánni, hogy ugye ott a megosztott lapok is beszámítanak, és mondjuk azt mondjuk, hogy hiába lőjük ki a task managert, azzal nem fog 14 megabyte felszabadul, fizikai memória felszabadulni, mert nyilván a megosztott lapok továbbra is bennmaradnak a memóriába, sőt ez a megosztott lap az valószínűleg a másik folyamatnál is eleve számolódott. Ezért mondjuk kicsit nehézkes összeszámolni ezekből a tényleges fogyasztást, mert a megosztott lapok ebbe az oszlopba többször is szerepelnek. Jó, ezért érdemes mondjuk egy picit elgondolkodni, hogy melyik számoló mit jelez ki. Ennél egy icipicit pontosabb képet ad nekünk a Process Explorer, mert ott rendesen kiírja, hogy melyik, amit private, meg melyik, amit share-nek számít. Jó, itt is két dobozunk van, az egyik a virtual memory, tehát ez a virtuális címtér nagyságát adja meg. Itt látszik, hogy a virtual size az viszonylag nagy, ennek a mérete, ebből ennyi a privát, és a tényleges teljes committed size tartalomból ennyi van, ami a fizikai memóriába található belőle, és ott meglátjuk a leosztást. Ez a privát, ami másokkal nem osztható, meg itt a saját adataim vannak. Ez a shared, amit ténylegesen megosztottam, és más is használ, és itt a shareable, ami jelenleg éppen mással nem osztok meg, de akár meg is oszthatnék. Jó, nyilván ebből megint azt kell látni, hogy ha mondjuk ezt a folyamatot bezárom, akkor ez a memória felszabadulhat, ez biztos nem fog felszabadulni, és lehet, hogy ezt is bent tartja az operációs rendszer, mert azt mondja, hogy másnak is kellhet, úgyhogy teljesen fölösleges most kipucolni, csak azért, hogy utána nem sokára mindjárt valaki visszahívja. Jó, és ami igazából a legteljesebb képet ad egy folyamat memória területéről, az ez a VMMAP nevű kis segédeszközünk. Azt mondjuk, hogy ki kell itt választani egy folyamatot, mondjuk legyen ez a Zoomit. Jó, és akkor ilyen látványosabb formában megjelenti az ő teljes virtuális címtartományát. Nézzük előbb. A felső csík az a committed memória, tehát ez az a virtuális memória, amit lefoglalt, és azt mondja, hogy használni akar jelenleg, ez 38 megabyte körül van. Ugye ebből a committedből ennyi a private része, megint azért jó, hogy méretarányosak a csíkok, tehát nagyjából ugye el tudjuk képzelni, és ez meg a working setnek a mérete, az látszik, hogy a teljes tartalomból ennyi van jelenleg a fizikai memóriában. Jó, a színkódok azt jeleníti ők meg, hogy milyen típusú célra használja fel azt a memória tartalmat. Jó, ez a lilás, ez az image formátumot, tehát ez a saját maga programfája, és a hozzátartozó betöltött DLL-ek. Jó, itt meg tudjuk nézni, hogy ugye mik azok a DLL-ek, amiket mondjuk betöltött, és ezek mekkora méretűek. Nyilván ebből tudunk egy képet kapni, hogy mennyi a megosztott tartalom, és ebből mennyit használ más is. Jó, ami érdekes mondjuk még az a private data része, ugye egy saját alkalmazást írunk, és annak a memória használata az kritikus, mert szeretnénk egy normális, jól működő alkalmazást megírni, akkor ugye ezekre kell figyelni, ezt tudjuk közvetlenül kontrollálni, ez az az adatstruktúrák, amiket mi létrehozunk. Jó, itt csak egy példát akarok mutatni. Itt látszik például, hogy van egy címtartomány az ettől a résztől kezdődő, aminek 64 kilobájtos a teljes címtartomány része. Ez, amit reserve-vel lefoglalt, és jelenleg ebből 4 kilobájt, ami committed állapotban van. Jó, ezt csak ugye korábban mondtuk, ezt a commit reserve kétlépéses memóriafoglalást, ez például itt látszik is. Jó, próbálok egy olyat keresni. Igen, mondjuk az jelenleg 2 szelna van, és ugye azt mondom, hogy ez a stack alapvetően reserve-vel ennyit foglaltunk le, tehát nagyjából vagy 1 megabájtot foglaltunk le, jelenleg committed az 28 kilobájt csak. Jól látszik, hogy ennyit spóroltunk, hogyha nem lenne ez a két lépcsős memóriafoglalás, akkor ezt a teljeset committed részbe kellene rakni. Azt mondjuk, hogy 28K committed, ez mind privát, és jelenleg ebből 12 van a fizikai memóriában. Ez, ami a hozzátartozó working setben benne van, a többi az vagy standby listán, vagy lapozó fájlban, vagy valami másik részében, arra aktuálisan az operáció, hogy a folyamatunk nem tud hivatkozni. Jó, és itt akár ilyen kis részekre lebontva meg lehetne nézni, hogy mondjuk a címtartománynak melyik része az, ami jelenleg ténylegesen ott van a aktív lapok között, és melyik, ami nem. Jó, ez megint, hogyha ilyen memória teljesítményvel problémák van a saját alkalmazásunkban, akkor nyilván mondjuk ez egy nézet lehet, egy eszköz lehet, amivel elindulhatunk, és megnézzük, hogy miért fogyaszt az alkalmazásunk olyan sok memóriát. Ja. Jó, ez volt a folyamat szinten, tehát hogyha van egy folyamatunk, ami mondjuk nem viselkedik rendesen, vagy van egy saját általunk írt alkalmazás, és szeretnénk jól megírni, akkor ezeket használhatjuk. Hogyha a rendszer szinten akarjuk a jellemzőket megnézni, akkor is nyilván érdemes mondjuk a ProtestX Monitor vagy Task Managerrel kezdeni, csak hogy értsük, hogy ő is mit ír ki. Ami számokat érdemes nézni, van ez a total commit mérete, ez az összes lefoglalt virtuális memória mérete. Ennyit kéne kiírni a lapozó fájlba, hogyha nem tárolnánk semmit a fizikai memóriába. Jó, itt mögötte van egy ilyen limit érték, ez a commit limit. Ez úgy jön ki, hogy az összes fizikai memória és plusz a hozzátartozó lapozó fájlok összmérete. Jó, az, amiről beszéltünk, hogy ha ezt túllépni a commit size mérete, akkor az operációs rendszer onnantól kezdve olyan hibaüzenetet adom vissza, hogy nincs elég memória, és ezt nem tudja azt a memóriafoglalást kielégíteni. Jó, van egy memory részünk, ez nagyjából arányos az aktív memóriás lapok számával, tehát ténylegesen ez az, ami a folyamatok working setjébe található meg, és amit használjuk. A maradék része a memóriának az vagy nem használt, vagy cached, vagy olyan standby állapotban van. Jó, itt látszik, hogy mennyi van a cached részen, annak is pontos értékét picit nehéz számolni, úgyhogy inkább megnézzük majd egy másik eszközt. Ez viszont konkrétan a free memória lapok száma. Ugye ez az, amit most a free plusz zérod lapok száma, ez az, amiből adhatunk ugye a folyamatainknak új memória lapokat. Vagy egy picit pontosabb képet kapunk a következő eszközökkel. Ezeket megint azért mutatom meg, mert egyrészt szerintem látványosak, másrészt egy nagyon gyors áttekintést lehet kapni abból, hogy hogyan is áll a rendszerünk. Az első, ez a Resource Monitor, ez egy beépített eszköz. Jó, és igazából, hogyha ténylegesen tudni akarjuk, hogy hogyan áll a rendszerünk jelenleg memóriával, akkor mondjuk ez egy nagyon jó áttekintés. Azt mondom, hogy ennyi a total memória. 1 gigabyte memóriám van, ebből jelenleg ez az in-use, ez az aktív memória lapoknak száma, ez ugye valakinek a WorkSync setjébe benne van. Modified 24, ugye ez, ennek a tartalmát még ki kell írni, mielőtt átrakom a standby listára. A standby listán jelenleg 614 megabyte van, ugye ezt igény esetén még újra tudom használni, vagy pedig ki tudom törölni a tartalmát, és a free mérete az, itt látszik is ez a kis csík, az jelenleg 3 megabyte. Pont azért, mert az operációs rendszer úgy gondolkozik, hogy ha már ott van, mit tudom én, 600 mega memória, amit jelenleg most senkinek nincs odaadva, akkor teljesen fölösleges a szabadon tartani annyit, mert egyszerre úgyse fog egy folyamat 600 mega memóriát igényelni valószínűleg. Ezért inkább azt használjuk fel valami értelmes célra, például cache-elésre. Jó, azért ilyen nagy a standby-nak a része. Jó, és egy következő eszköz, ez megint az, hogy bármikor használható. Ez a RAM map, ez megint egy sysinternál eszköz, ez már inkább megint, hogyha valami konkrét problémát kell megoldanunk, vagy valami nagyon nehezen áttekinthető ilyen memóriafoglalás van, akkor ad egy viszonylag részletes képet. Jó, a felső csík az ugyanaz az előtte lévő csík, amit láttunk, tehát ugyanúgy az Active, Standby, Modified, meg Free. Igen, ez a Free. A kivetítő nem igazán látszik, de ez fekete, nem ez a transition állapotban lévő. Jó, és a másik tengely mentén pedig ezeket olyan lebontásban látjuk, hogy az adott részt milyen célra használja fel az operációs rendszer. Jó, ennek egy pár részét néztük már, nyilván ez a private adott tartalom, a map file, amikor egy file-nak a tartalmát bemappelünk a memóriába, mondjuk cache-elési célból, mennyi a megosztott része, a poolok, az, amit az operációs rendszer ilyen heap típusú adott tartalomnak használ, mennyi a kernel stack ilyesminek a méretében. Jó, itt látszik a page table entry, tehát a rendszer számára fenntartott laptáblák. Itt megint csak azért jó ez, meg azért érdemes egyszer megnézni, hogy egy általános képet kapjunk arról, hogy egy operációs rendszer példányban mondjuk a memória hogy oszlik föl, meg milyen célokra kell memóriát fönntartani az adott rendszerbe. Jó. Az nincsen. Jó, a többi része azokat az információkat már nagyjából néztük szerintem. Jó, tehát ez a két eszköz egy viszonylag jó letekintésre arra, amikor azt mondjuk, hogy az operációs rendszer azt mondja, hogy vagy látja, elsőre úgy néz ki, hogy kevés memóriánk van, de igazából meg tudjuk nézni, hogy ténylegesen azért van rendelkezésre álló memória, mert nagy része az cached állapotban van. Jó, és ez volt az alap része a memóriakezelésnek. Még egy-két ilyen kiegészítést megnézünk, ami nélkül működne az operációs rendszer, csak az utóbbi években, az utóbbi Windows verziókba bekerült, hogy gyorsítsák a memória hozzáféréseket. Tipikusan úgy szokott lenni az ilyen optimalizációk, hogy nézik minden egyes release kapcsán, hogy melyik folyamatok lassúak az operációs rendszerbe. Ugye ezt viszonylag nagyszámú mérést kell elvégezni hozzá, tehát ki kell elemezni, hogy miért volt lassú az adott típusú funkció, amit végre akarunk hajtani, és akkor hogy lehet gyorsítani rajta. Jó, egy ilyen probléma volt például ez a XP kapcsán bevezetett rész, hogy az előtte lévő verzióban egy program indulása az viszonylag lassú volt. Jó, és így nyilván felvették akkor, hogy milyen műveleteket hajt végre egy program, mik azok a tipikus fájlok, amiket betöltenek, és az látszott, hogy egy program indulásakor nagyjából mindig ugyanazokat a fájlokat hivatkozza be, viszont össze-vissza sorrendbe, tehát az operációs rendszer nem tudja jól megjósolni, hogy melyik lapokat kell behozni, ezért mindig nem a megfelelő méretüket, meg nem a megfelelő sorrendbe hivatkozza ezeket be. Nyilván ezen úgy lehet javítani, hogyha nézzük azt, hogy egy folyamat tipikusan milyen memória hozzáférési profillal rendelkezik. Jó, ezt végzi ez a prefetch szolgáltatás. A folyamat indulásakor, vagy program indulásakor az első 10 másodpercet rögzíti, és megnézi, hogy melyik DLL-eket, meg mondjuk melyik exe fájlnak melyik részét hivatkozza be. Jó, és ebből készít egy úgynevezett ilyen trace file-t, ott található, és legközelebb, amikor indul a folyamat, akkor az ebben megadott sorrendben kezdi el aszinkron módon betölteni ezeket a memórialapokat, tehát remélhetőleg mire az adott folyamat a végrehajtása során eljut oda, hogy kéne egy konkrét mondjuk DLL, amit valamikor később szokott hivatkozni, akkor remélhetőleg ennek a tartalmának be van a memóriába, és esetleg mondjuk egy software fault-tal meg lehet oldani a working setbe behelyezését, és nem kell arra várni, hogy megint a diskről visszahozzuk rendesen. Ugyanezt a bootolásra is megcsinálták, ott is működik, hogy a bootoláskor figyeli, hogy milyen rendszerfájlokat meg eszköz meghajtókat használ a rendszer, és annak megfelelően végzél például a defragment műveletet, vagy annak megfelelően tölti be a fájlokat. Ez nagyjából jól működött, amit Vista kapcsán kiegészítettek. Nyilván, ha volt egy prefetchünk, akkor kellett egy superfetch megoldást is csinálni. Ennek valami egyéb értelmes neve a szolgáltatásnak a belső neve, csak egy ilyen marketing név lett, hogy valamivel el lehessen adni. Igazából ez megint egy viszonylag egyszerű dolog, de azon a megfigyelésen alapul, hogy ugye az tök jó, hogy van standby listám, amire kikerülnek a lapok, és azt esetleg tudom tárolni, csak nem mindegy, hogy melyik memória lapokat tárolom itt. Jó, itt egy ilyen tipikusan olyan profil van, hogy használok valami alkalmazásokat, mondjuk elindul egy víruskereső, vagy valami másik nagy memória igényű alkalmazás, aznak megnövekszik akkor a memória használat, tipikusan ilyenkor egy csomó folyamatomnak a working setjét, azt lecsökkenti az operációs rendszer, elvesz tőle lapokat, majd utána véget ér az adott folyamatom, és akkor ott állok, hogy egy csomó olyan fontos lapom, ami valószínűleg kelleni fog majd, az most kikerült a memóriából. Jó, azt lehet csinálni ilyenkor, hogy a Superfetch bevezető, hogy nem egy darab standby lista van, hanem 8 listám van, ezekre ilyen memória prioritásokra megfelelően pakol dolgokat, és megmondhatom, hogy bizonyos folyamatnak nagyobb a memória prioritása, akkor ő egy magasabb prioritású listára kerül el az hozzátartozó lapok, és az operációs rendszer majd később az ő lapjait fogja visszahozni, vagy visszaadogatni az aktív memória lapok közé. Jó, ez megint olyan esetekben hasznos, tipikusan amivel ezt demozni szokták, hogy a felhasználó otthagyja a számítógépet, elmegy ebédelni, közben elindul valami háttérfolyamat, mondjuk egy indexelés, ami akkor fut, amikor más folyamat nem használja éppen a CPU-t, ez szépen kipucolná a használt programoknak a memóriatartalmát, majd mikor az véget ér, akkor szép lassan az operációs rendszer, meg ez a Superfetch szolgáltatás vissza tudja hozni azokat a memórialapokat, amik valószínűleg kelleni fognak, mert magasabb prioritású listán voltak rajta. Jó, ez megint egy ilyen apróságnak tűnik, de bizonyos helyzetekben nagyon sokat gyorsít az operációs rendszeren, és igazából ezért bonyolultak mondjuk az ilyen általános célú desktop operációs rendszerek, mert nagyon sok ilyen esetre kell felkészülni, ami igazából maga az operációs rendszer működéséhez nem kell, de egy viszonylag egyszerű dologgal is nagyon sokat lehet gyorsítani az általános felhasználáson. Jó. Csak hogy ténylegesen működik ez a prefetch, és úgy működik, ahogy elmondtuk, ezt meg is lehet akár nézni. Ha valaki benéz a Windows Prefetch könyvtárba, akkor itt ezek a PF kiterjesztésű, ezek a trace fájlok az adott alkalmazáshoz, tehát az adott számítógépen futtatott alkalmazásokhoz tartoznak mindig ilyen prefetch fájlok. Jó, ez egy bináris fájl, aminek a formátum az nem publikált, viszont annyit lehet például trükközni, hogy van ez a strings.exe nevű kis parancsori program, ami csak fog egy bináris fájlt, és benne található értelmezhető stringeket kiolvassa, kilistázza. Jó, ha megnézzük, hogy mi van egy prefetch fájlba. Na, akkor ténylegesen látszik, hogy tényleg ilyen információkat tárul, DLL-ek vannak, amiknek az adott részét majd be kell töltenie az operációs rendszernek, és akkor ezt a prefetch fájlt tudja arra használni a rendszer, hogy a programnak az indulása az sokkal kiegyensúlyozottabb legyen, ne legyenek benne akadások, amikor mondjuk nagyméretű információt kell a háttértárról betölteni, hanem ez viszonylag kiegyensúlyozott művelet legyen. Jó, itt kiválogattam a végére jó pár cikket, ami hasznos lehet. Van magyar nyelvű leírás is a Magyar Technet oldalon, azon is soha átnézni azokat a dolgokat, amiket beszéltünk. Itt pedig két rész, ami a prefetch, meg erről a superfetchről részletesebben utána lehet nézni, hogy miért valósították ezt meg mire is jó. No, lezárásként akkor, amit érdemes szerintem megjegyezni, hogy egyrészt az általános technikák, tényleg majdnem nagyjából ugyanebben a formában használják őket a mai operációs rendszerekbe, ugyanúgy a virtuális tárkezelés lapszervezést használja a Windows-t, ezt akár meg is lehet nézni, itt most néztünk pár eszközt rá. memória használathoz pedig vannak eszközök. Elsőre kicsit bonyolultnak tűnik, meg mondjuk a task managernek a számlái között azért könnyen elveszik az ember, mert nem túl értelmesen vannak elnevezve, de tudjátok róla, hogy van egy csomó más egyéb eszköz, amivel viszont nagyon részletes információt lehet kapni az egyéb eszközökről. Jó, köszönöm a figyelmet, ez volt a mai memóriakezelős előadás. Jövő hét hétfőn egy újabb részt kezdünk el, akkor én leszek majd egy ilyen virtualizáció előadással. Ott megnézzük ilyen hardveres virtualizációkat, VMware, VirtualBox, ilyesminek a működését. De a másik ilyen hirdetni való, hogy jövő hét kedden pedig, ha minden az, akkor vendégelőadónk lesz a Fischer Erik, beszél majd Solarisról, D-Trace-ről és minden egyéb ilyen érdekességről. Jó, tehát jövő héten szerintem két viszonylag érdekes előadás lesz, várunk mindenkit majd szeretettel. Jó, köszönöm a figyelmet!